Éjféli rendezvú. Az arc, amelynek vonásait annyiszor felidézte magában, most ott volt előtte a valóságban is. Oly sokszor beszélt róla, hogy egy pillanatra azt érezte, ha bárki odapillant az ötödikesek közül, felismeri Ferit, hiszen mindent elmesélt róla, hajaszíne árnyalatát, szememetszését, alakját, s nem volt senki az osztályban, aki ne tudta volna, hogy Kuncz Ferenc, magyar királyi hadnagy, 24 esztendős, haja barna, szeme barna, Budapesten lakik, Mimó néniék házához egész közel, Zápor utca 44 alatt. Most felsikoltani lett volna jó, átrohanni a templomon, fel a karzatra, és ha már apja karjába nem teheti, odavetni magát a Feri mellére. Vigyázz! Dobogta kislány szíve. Ne kockáztass semmit. A Matula akkor is figyel, ha nem mutatja. Tudta, pillája rebbenésével sem érzékeltetheti, hogy ráismert a férfira. Ferire kell bíznia, miképpen szervezi meg a találkozásukat, mert hogy a hadnagy, ő miatta ül a fehér templomban, afelől nem volt kétsége. Hogy ide helyezték-e, és ezentúl itt szolgál majd, vagy csak azért állított be, hogy vele beszéljen, azon még gondolkozni se volt érdemes. Ha Feri idejött a templomba, akkor tudja, hogy ő a Matulában van, és ezt mástól, mint az apjától nem tudhatja. Hírt hozott róla, gondolta kislány. A lánc, amelynek szemei a tábornok utolsó látogatása után megszakadtak, most egybeilleszkedett ismét. Az élet újra épp volt, reményígérő. Mechanikusan, az ősz óta tartó idomítástól, immár neki is vérévé vált mozdulatokkal állt fel, ült le az istentisztelet alatt, ahogy a szertartás rendje előírta, még énekelt is, sőt, feljegyezte a textust, mert Zsuzsanna és a nagytiszteletű úr megkívánták. Csak éppen egy szót se hallott abból, mit beszél a pap, és nem értette még a mi atyánkot se, pedig együtt mondta a gyülekezettel. Csak nézte Kuncz hadnagyot, az meg visszanézett rá. Nem is voltak olyan nagyon messze egymástól. Most látta először civilben. Sokáig törte a fejét, miért nem vette fel az egyenruháját. Aztán azzal magyarázta, talán nem akar nagyobb feltűnést kelteni, mint amit árgodon külsejével, ismeretlen arcával amúgy is kelt. Gina maga is ismerte már azokat, akik általában részt vettek a diákistentiszteleteken, egy-egy olyan hívő, akit még sose látott, az ő figyelmét is felkeltette. Feri vonásai sem árultak el semmit. Ő is vigyázott rá, jelét ne adja valahogy, hogy a kislányt lesi onnan felülről. Nem is táviratozott semmit a szemével, de azért figyelte Ginát. És a kislány, mint a hosszú, babonás álomból ébredt volna, nagyot sóhajtott, hátradőlt a padban. Nem merte mindig Ferit nézni. Időnként lesütötte a pillantását az énekeskönyvére, azzal a boldog tudattal, hogy pár perc múlva rátekinthet majd újra. Szegény nagy tiszteletű úr, milyen reket ma! Fárasztatja a beszéd. Hogy mit mond, nem tudja, csak szavakat hall. Nincs értelmük. Annyit érzékel csupán, hogy a pap hangja fátyolos. Ott ül az igazgató, milyen nagy kerek feje van. Ugyan mit fél az a torma annyira tőle, egy ilyen fontoskodó, kellemetlen, kis tömzsi fekete embertől? Ezek itt az osztályfőnökök, voltak éppen jelentéktelen személyek. Hogy dalol Zsuzsanna? Szegény, együgyű Zsuzsanna. Szegény, megszégyenített Zsuzsanna, akinek olyan rossz az ízlése, hogy kőnig utánfutott, míg értésére nem adták, másut kereskedjék. Feri mellett még Kalmár Péter is csak úgy hatott most, mint egy vidéki eleganciával öltözött, nem nagyon jelentős fiatal férfi. Hajdú, a nagyhangú, éles, az irónikus, kerekes, a szép táblaképek ellenőrzője, ezektől félt. Ezeket gyűlölte kezdetben annyira, amit réges-régen nem tett, jól megnézte Kőniget megint, aki a homlokát is összeráncolta, úgy figyelt a prédikációra. Te gyáva, te öreg, te ostoba, aki kiragadod a telefont egy kislány kezéből. Horn Mici után álcsingózol? De annak se kell lesz. De jelentéktelen vagy, de nulla. Nézte életet tanúit és társait, a nevelőket és a diakonisszákat, szánalommal, azt érezve, ő előbb-utóbb elmegy innen, ezek meg itt maradnak. Itt fognak megöregedni árkott fekete-fehér törvényei között, és nem lesz számukra se menekülés, se változás. Számára igen. Ezt biztosan érezte abból, hogy Ferit itt látta. Ha Ferinek szabad volt idejönnie, akkor a tábornok a hadnagy kezébe tette az ő további sorsát. Majd megtudja miért. A záró éneket már énekelte. Soha ilyen tisztán, ilyen felszabadultan nem dalolt. Feri kezében is volt zsoltár, de láthatólag nem tudta követni. Aztán, ahogy az áldás szavai elhangzottak, azonnal felállt, és eltűnt a karzatról. Nem ijesztette meg. Tudta, hogy kin látni fogja majd. A templom előtt kissé vesztegelt a kígyó, míg a menet kialakult. Az osztályfőnökök és a diakonisszák annak a járdaszigetnek háttal igazgatták a sorokat, amelyiken Feri állt. Gina hallotta, hogy szólnak hozzá, de nem felelt Tormának. Ferit figyelte, aki idegén se köszöntötte. Ennek is meg kellett, hogy legyen az oka, mint ahogy annak is, hogy Feri hirtelen magasra emelte, valósággal felmutatta a zsoltárát. Nem tudta megfejteni, mit üzenhet ezzel a mozdulattal neki. Talán azt, hogy jövő vasárnap is itt találkoznak majd a templomban? Végtelen hosszú idő volna, ha addig nem történnék semmi. Hogy bírja ki ő vasárnapig? Süket fajd, lehelte Torma. Már harmadszor kérdezzük, hogy látod-e azt a férfit, aki úgy bámulja Kismarit? Kismarit? Jó vicc. Most olyan jól esett volna azt mondania, hogy látja, csak hogy nem Marit nézi, hanem őt, aki ott áll Mari mellett. Ám tudta, hallgatnia kell, ha nem akarja veszélyeztetni azt, amit remél. Megindultak. Feri is megindult mellettük. Mikor átértek az úttesten és befordultak a Matula János utcába, a hadnagy szorosan mellettük haladt, de nem nézett rájuk. Csak éppen lépést tartott azzal a hármas párral, amelyet Torma, Kismari és Gina képeztek, amely közvetlenül előtte ment Zsuzsannának. Zsuzsanna észrevette a férfit, de csak átsiklott rajta a tekintete. Ártalmatlan zsoltárvivő járókelő volt a szemében, aki nyilván hazatart, és egy pillantással sem molesztálja a lányokat. Feri láthatólag át akart vágni a sorok között, és elég udvariatlanul a lányok menetébe lépett az első mellékutcánál. Törtetett, mint akinek nagyon is sietős az útja. Ginának kiverte a kezéből a zsoltárt. Tormának meg a lábára lépett. Zsuzsanna szigorúan nézett rá. Torma felvihogott. Gina csak állt vérvörösen. Kismari méltóságteljes és megdicsőült arcot vágott. Feri kalapot emelt. Felkapta Gina énekeskönyvét, bocsánatot kért, nem a lányoktól, hanem Zsuzsannától. Közölte, sajnos esztelenül siet egy fontos találkozóra. Visszadta Gina zsoltárját, még egyszer elnézést kért az udvariatlan figyelmetlenségéért, újra kalapot emelt, aztán elsietett a kereszt utcán, még csak nem is nézett hátra. Gina elképedve bámult utána. Zsuzsanna rászólt, ne kövessen a szemével idegen férfiakat, tessék tovább menni, egyenesen előre. A kislány nem értett semmit, az események nem illettek össze. Feri meg se próbált közeledni hozzá, nem szólította meg, nem köszönt, nem is jelezte, hogy ismerősök. Hát végre is mit akar? És hogy fognak így találkozni? Azt hitte, szándékosan botlott neki, és lökte ki a kezéből a zsoltárját, de hát nyilván véletlen volt, csak ő gondolta másnak. Felfoghatatlan mi a terve.
Jaj, a zsoltár! Akármennyire ki is töltötte a tudatát Feri, azért nem felejtette el a Matula törvényeit. Ha a zsoltár bepiszkolódott, neki lesz baja. Közelebb emelte a szeméhez az énekeskönyvet, hogy megvizsgálja. Aztán azonnal leeresztette, és a kabátjához szorította olyan erővel, mint a Feri eleven keze volna, ami visszavezeti őt az apjához. mert az énekeskönyv nem az övé volt. Ismeretlen zsoltár tartott a kezében, aminek hátsó fedele mögül kivillogott egy cédula. Feri kicserélte kettőjük énekeskönyvét, s a papír, aminek a csücske kilátszik, nem az ő jegyzetlapocskája, amin a textus áll, hanem a hadnagy üzenete. Nem hallotta, mit magyaráznak Mariék, akik ott suttogtak mellette. Mikor visszaértek az intézetbe, még a kabátját sem akasztotta be, rohant a fürdőszobába, és kinyitotta az idegen zsoltáros könyvet. Zsini, olvasta Feri sorait. Így se szólította senki azóta, hogy Marcel elment. A tábornok úr nagy beteg. Hozzá kell vinnem, csak hogy nem egyszerű. Napok óta próbálom már elérni magát ebben az átkozott református kolostorban, de nem engednek be. Ma délután ismét megkísérlem. De ha nem hagynak magával beszélni, legyen éjfélkor annál a kis kertkapunál, aminek nincs kilincse, csak zárja. Ott fogom várni, kívül a falon. Kezét csókolja, Feri. Apró darabokra tépte a cédulát. Vérzet ért a szíve, de eleget tanult már a matulában ahhoz, hogy ne kockáztasson semmit. Micsoda áltatók ezek itt, micsoda álnokok. Senki sem említette, egy szóval sem, hogy Feri napok óta keresi. És az apja. Mi lehet az apjával? Ha nagy beteg, akkor nem az a titokzatos és veszedelmes vállalkozás gátolta meg, hogy találkozzanak, hanem egyszerűbb és szomorúbb körülmény. Ha az apja Ferit kérte meg rá, hogy hozzávigye őt, akkor nyilván semmi régi tilalom nem érvényes, csak ezekkel a makacs szentekkel kell megértetnie, hogy neki innen el kell mennie, de azonnal, ahhoz, aki ki tudja, milyen szenvedéseken megy keresztül, és nincs mellette az egyetlen gyereke. Csak hogy eljutnak-e idáig. Feri nem ismeri a matulát. Ezek nem emberek, ezeknek nincs lelkük, könyvek meg törvények vannak a helyén, iskolai szabályok gyűjteménye. Nem volt sok reménye, hogy sikerült találkozniuk délután, mikorra a hadnagy azt ígérte, újra megkísérli, hogy elérje őt. De azért nem ment el sétálni, azt hazudta Zsuzsannának, szédül. A prefekta megnézette az orvosnővel, aki persze semmi magyarázatot nem talált a szédülésre, a serdülőkor zavarain kívül, és sajnálkozva hagyta otthon. Eszébe se jutott, hogy nem mond igazat. Minden matulás életének várva várt órája volt a sétaidő. Gina ült az A nappaliban. Rá se nézett a leckére, csak előtte voltak a könyvek, és kifelé figyelt. Majdnem minden tanár áthaladt egyszer-kétszer a nappalin. Magát az igazgatót is látta, az ügyeletes szobában meg szinte állandóan szólt a telefon. Őt nem hívta senki. Nem rendelték a társalgóba, ahol a vendégeket fogadni szokták. Az osztály hazajött. Kismari még mindig a délelőtti férfiról magyarázott, hogy megint látták. Ott állt a matulával szembeni oldalon, nézte a sétálókat. Hát nem isteni, hogy valaki így beleszeressen ő bele? Ezek szerint nem sikerült neki, gondolta a kislány. Akkor most majd neki kell lépnie ezen a bonyolult csaktáblán. Neki kell ott lennie éjfélkor, annál a kertkapunál, amelynek nincs kilincse, csak zárja. A vállalkozás elvileg kivihetetlennek látszott, mert a prefekta az éjjel legképtelenebb időszakaiban is beállított a hálóba, és egyébként is történhetett bármi. Lehetett újra légvédelmi gyakorlat, váratlan riadó. De még ha olyan is lesz ez az éj, mint általában, hogy szökjék ő ki éjfélkor a hálóteremből? Hogy maradjon a kertben legalább egy negyed órára úgy, hogy senki ne vegye észre, és hogy jusson ki a bezárt folyosóajtón? Ha ki is lép az ablakon, nem tudja visszacsukni maga után. Különben hogy jön vissza? Ha meg valaki észreveszi, nyitva van, még azt hiszi, így felejtették, és visszazárja, ő meg kint reked, kuksolhat a kertben reggelig. A tudat, hogy barátai vannak, akik minden áldozatra és kockázatra készek érte, enyhítette izgalmát, majd meg is szüntette egészen. Mikor Zsuzsanna szabad foglalkozást engedélyezett, félrehívta Tormát, Bánkit és Kismarit. és elsuttogta nekik, szedjék össze az eszüket, segítsenek kitalálni, mit tegyen, mert pontban éjfélkor találkoznia kell a kertben valakivel. A hatás, amit keltett, túltett minden elképzelésen. Kis Mari, a beszédes, meg se tudott szólalni, csak óriásikat nyelt. Torma reszketni kezdett, és azt hebegte. Kivel? Kivel? A legkülönösebben Bánki viselkedett, mert Bánki nem sikoltott, nem is lepődött meg, hanem higgadtan azt kérdezte Ginától. Netán jelentkezett végre Kunc Feri? Gina bámult. Akármennyit beszélt is róla, azért talán csak mégsem olyan kézenfekvő, hogy az éjszakai vizitelő éppen a hadnagy. Lehetne Mimó néni is, elég romantikus hozzá, valamelyik pesti barátnője, még maga a tábornok is. Miért éppen Feri? Honnan veszi Bánki? Ha ma láttak is egy fiatal férfit, mindenki azt képzelte, Marit nézi, és a zsoltár cserét nem vette észre senki. Bánki nem hagyta sokáig töprengeni. Faggatás nélkül is adott magyarázatot. Azt mondta, hát akkor mégiscsak megkapta a levelemet. Akkor aztán minden kiderült. Kismari, Torma magukon kívül figyelték a váratlan színdarabot, Gina Júliát, akinek íme itt a Rómeója, akit olyan fogadtatás vár a matulában, ha kiderül, mik a szándékai, mint a Montágu fiút Capulették házában. És Bánkit, a szerelem dajkáját, aki megszánta ezt a boldogtalan lányt, aki itt maradt karácsonyi szünetben olyan egyedül. Bánki, mikor hazament az anyjával abba a kisvárosba, ahol ők élnek, írt hazúról egy levelet Kunc Ferenc hadnagynak, Budapest, Zápor utca 44 alá, és azt közölte benne, igen, tisztelt hadnagy úr, értesítem, hogy Vitai Georgina Árkodon tartózkodik a Matula János intézetben. Nagyon boldogtalan, mert se leveleznie nem szabad önnel, se karácsonyra nem vitték haza. Bizonyára örülne, ha ön kimódolná, hogy láthassa. Üdvözlettel egy jó akarója. A nevét már nem merte aláírni, mondta Bánki. Félt, ez a Kunc nem lesz elég diszkrét, elárulja magát, és akkor még majd ő hozzá vezetnek a szálak. Az igazgató meg kidobja innen. De azt remélte, a levél rábírja a hadnagyot, hogy valahogy jelentkezzék. Ez volt az a bizonyos karácsonyi ajándék, amire visszaérkezésekor célzott. Igazán csalódott, mikor nem arra jött vissza a vakációból, hogy itt járt Kunc Feri, és csak azért nem említette, hogy ezt a levelet megírta, mert eleinte azt hitte, a férfiak csalfák. Kunc már más szeret, utóbb meg, és ezért bocsánatot kér, azt, hogy Gina talán csak mondta, hogy a hadnagy imádja őt, és Kunc esetleg fütyül Ginára, aki végre is csak ötödikes még. Most már belátja, hogy komoly a dolog, de ugye milyen ügyes is ő, hogy összehozta a szerelmeseket? Torma valósággal meghatódott ennyi leleményesség hallatára, és az önzetlen kis Mari is ragyogott és gratulált. Egyáltalán nem látszott szomorúnak, hogy ezek szerint mégsem őt lesték a templom előtt, hanem Vitait. Gina elmondta, mit írt neki a hadnagy, és hogy juttatta el hozzá az üzenetét. Magában meg boldog volt, hogy Feri céduláján az állt, hogy őt az apjához kell vinnie, és ezek szerint a hadnagy nem a Bánki levelére jött, hanem a szegény beteg küldte. Így nem kell lelki furdalást éreznie amiatt, hogy Bánki jó akaratból elárulta az ő rejtek helyét, amit titkolnia kellett mindenki, sajnos Feri előtt is. De hát a férfi látogatása független a Bánki levelétől. A hadnagy azt kérte, találkozzanak éjfélkor a kertben, ismételte el a lányoknak. Ez csak úgy lehet majd végrehajtani, ha segítenek neki, mert egyedül nem tudja megoldani. Később, sokkal később, mikor már ez a délután is csak emlék volt, Ginának gyakran eszébe jutott, milyen drágák voltak azok ott hárman. A szőke Bánki nevető, büszke arcával, kis Mari, a lelkes, a mindenre vállalkozó, Torma óriási, kék szeme, riadt kis szája, ahogy elnyílt félelmében, mihelyt elgondolta, mi az, amire készülnek, de amiben azért vállalta a részét épp úgy, mint a másik kettő. A tervet közösen főzték, és amit kitaláltak, egyszerű volt és kivihető. Torma volt a legfélénkebb. Ráosztották azt a szerepet, hogy beteg legyen az éjjel. 11:30-kor Bánki felkelti Zsuzsannát. Jelenti, hogy Torma rosszul van. Tormát Zsuzsanna áttámogatja a betegszobába. Torma ott haldoklik 00:30-ig. Az orvosnő és Zsuzsanna mellette maradnak, mert úgy nyög és visít. Torma találja ki estig, hogy milyen fájjon. Valami olyanja, ami nem látható úgy, mint például a torok. Legyen gyomorgörcse, az akár vakbéltünet is lehet, javasolta Bánki, akinek nem volt már vakbele. Pár perccel 12 előtt Gina kimászik a folyosó ablakon. Kismari becsukja utána, s őrködik a háló ajtajánál. Bánki közben lesben áll a betegszoba folyosóján, jelenti, ha Zsuzsanna mégis visszatérne, illetőleg megakadályozza ebben, szükség esetén görcsöket szimulál, a földre veti magát, mintha valami iszonyú ragály teperte volna le. Kismari viszont 00:45-kor kinyitja az ablakot, beereszti a kertből Ginát, aki 12 után 15 perccel ott álljon már az ablak alatt, mert többet nem kockáztathatnak, és kitölteni se tudnak hosszabb időt. A négy kislány attól fogva, hogy kifőzték, mit tegyenek, se beszélni, se kuncogni nem vágyott. Még Mari is, akinek örökre nevetése állt a szája, komoly volt, mintha a tervezett komédia és titkolózás mögött valami másra lett volna figyelmes a lelkük. Valamire, aminek nem tudtak volna nevet adni. A vacsorát éppen csak, hogy legyűrték, nem volt étvágya egyiküknek sem, és az áhítaton Zsuzsanna elnézte őket. Mindegyik ötödikes imádkozott, de ez a négy olyan buzgón, olyan forrón, hogy Bánkinak még a szeme is könnyes lett. A villanyt ugyan 9-kor eloltották, de az ötödik még sokáig nem csendesedett el. Vasárnap, mikor látták a városiakat a templomban, és hosszabb ideig érintkeztek a kint élőkkel, ha csak egy istentisztelet jámbor keretein belül is, mindig nyugtalanabbak voltak, mint máskor. De 11-re azért mind aludtak, és a négy szövetségesen kívül senki se volt ébren a hálóban. Mikor 11:30-kor Bánki kiment Zsuzsannáért, és jelentette neki, hogy Torma rosszul van. Zsuzsanna még egyenruhában volt, azonnal bejött a hálóba, némán maga után intette a sóhajtozó Tormát, s figyelmeztette Bánkit, meg ne zavarja azokat, akik már alusznak. Gina és Kismari ott lapultak a paplan alatt. Most minden attól függött, hogy viselkedik Torma. Helytáll-e úgy, ahogy kell? Bánki pár perc múlva kiszökött, majd nem sokára visszatért, jelentette, hogy ellopózott az orvosi szobáig. Szegény Torma borzasztó hangokat ad ki, alig, hanem hánytatják. Kismari, már ő is ideges volt egy kicsit, elvihogta magát, olyan jellemző volt Torma életének törvényeire, hogy azonnal hánytatót vagy hashajtót kapjon a nyomorult. Ott kuncogtak egymáshoz simulva a Gina ágyán, a többiek mind aludtak, senkit sem ébresztett fel Torma távozása. Nézték az órájuk mutatóját a macska szem fényében. Aztán 2 perccel éjfél előtt leléptek az ágyról. Rendesen felöltözni nem volt se idő, se lehetőség. Gina a fehér neműjét és a harisnyáját magán hagyta lefekvéskor. Arra húzta rá az inget. Kismari most ráadta Ginára a saját köntösét is, hogy meg ne fázzon a hideg kertben. Kilopóztak a hálóból. Bánki elfoglalta őrhelyét a folyosók könyökében, Kismari kinyitotta az ablakot, Gina feltérdepelt a párkányra. Visszanyújtotta a karját, némán megcsókolták egymást Kismarival. Aztán már lenn is volt a kertben, s a légvédelmi sötétítő papírral bevont üvegablak becsukódott mögötte. Az óra akkor kezdte ütni az éj felett. Mire az utolsókat kongatta, a kislány már ott futott Abigail szobra mellett. Holt sütött, világos, tavaszi éjszaka volt, jól látta, merre menjen. Mikor a kilincs nélküli vaskapuhoz ért, nem tudta, mit csináljon. Várt valami jelre. Nem kellett sokáig várnia. Mihelyt a toronyóra elhallgatott, odakint gyöngéden megkocogtatták a vasajtót. Koppantott ő is egy halkat. Szólni nem tudott, Azt hitte, kiszakad a szíve. Ott kín valaki motozott a zár körül. Félrehúzta a kulcsukot fedő vasnyelvecskét. Gina is félrehúzta maga oldalán. Ráhajtotta a fülét a parány nyílásra. Most már hallotta a suttogást. Zsini, kis Zsini, maga az? Hall engem?
Én vagyok,
lehelte a kislány a kulcsukba. Teljesen ismeretlen volt a suttogása önmagának, mintha valaki idegen beszélne a szájából.
Mi van az apámmal?
A szíve, felelte a kulcsukból a hang. De ne féljen, már túlesett a legnagyobb veszélyen. Csak mindenképpen látni akarja, s engem kért meg, hogy elhozzam a matulából, és azonnal hazavigyem. A szíve. Sose volt semmi baj a szívével. De ha apja megmondta Ferinek, hol keresse őt, ha őt kérte meg rá, hogy kivigye a matulából, akkor a hadnagy is benne van az ellenállásban. Ó, micsoda boldogság, hogy együtt harcol az apjával. Bár igazán tisztelte az árkodi ellenállót, így még jobb, hogy Ferivel mehet. Vagy esetleg az is elkíséri őket? Talán itt is van, ott áll Feri mellett, csak ő nem látja. Egyedül van? Kérdezte. Persze, ki mással? Apám azt mondta, ha ő nem jöhet, az árkodi ellenállót küldi értem. Azt hittem, itt van ő is. Az árkodi ellenálló? Suttogott a hang. Aki a táblákat átrendezte a templomban, meg azokat a feliratokat ragasztja. Apám azt mondta, csak azzal mehetek el a matulából. De hisz az én vagyok, leelte a kulcsjuk. Nem tudott válaszolni. Ott kinn is csend lett egy másodpercre, aztán a suttogás újra rákezdte. Hónapok óta itt vagyok árkodon. A tábornok úr áthelyeztetett, hogy a közelébe lehessek, és vigyázhassak magára. Én itt végzem azt, amit ő Pesten. Nem érezte a közelségemet? Két tenyerével rádőlt a vasajtóra. Azt hitte, nem bírja meg a lába. Hiszen az apja mondta, hogy ismeri ő az árkodi ellenállót, csak nem tudja, ki ő. De hogy Feri az. Hogy egész idő alatt Feri volt. Hisz akkor el se juthatott hozzá a bánki levele, ha hónapok óta itt szolgál, s ha mégis utána küldték, nem mondhatott neki semmi újat. Mindig sejtette, hogy az a hős, az a bátor csak katona lehet. Hát az ő Ferije volt. Milyen érthető minden, milyen gyönyörű. Csak az apja meggyógyuljon, de megfog. Feri azt mondta, már túl van a veszélyen. November óta nem láttam apát, suttogta a kulcsukba. Eleinte nem féltem, mert előre megmondta, talán sokáig nem jöhet, de aztán azt éreztem, baj van. Csak úgy gondoltam, másféle baj, olyan, ami a munkájával függ össze. Tehát akkor nincs, ugye? Nincs, Feri. A hang a vaskapun túl azt suttogta, nincsen. Sikerrel járt a tervük? Persze, lehelte a válasz. Miért vannak itt a németek? Nem maradnak itt, hamarosan vonulnak tovább. Ezen ne törje a fejét. Nem maradnak itt. Nincs veszedelem. Figyelj, Zsini! Holnap ugyanekkor itt leszek. Készüljön fel rá, hogy azonnal utazunk. Holnapra kulcsot szerzek ehhez a kapuhoz. Kinyitom kívülről, reggelre Pesten is leszünk a tábornok úrnál. Azért viszem el ilyen romantikusan, mert ezek az őrültek nem hajlandóak szóba állni velem. Még az igazgatóig sem tudtam eljutni. Magyaráztam én a kapusnak, hogy az édesapja megbízásából vagyok itt, azt mondta, nem érdekli. Soha életemben nem láttam ilyen iskolát, hisz ez börtön. Ó, mennyire az, hát még annak, aki szeptember óta benne él. Az autó itt áll majd, ezelőtt a kapu előtt. Ahogy kilép, megyünk. Negyed óra múlva azt is elfelejti, hogy itt volt. Sose felejtem el, gondolta a kislány, és elcsodálkozott, hogy egy szokatlan órában, ebben a törékeny holdfényben, a fagyosan hideg, de csupa tavasz illatot árasztó kertben miért érzi azt, hogy sose felejti el a Matulát? Sohasem. Várt, mit mond még a hadnagy, s bár szégyelte még önmagának is megfogalmazni, de várt valamit, ami végre neki szól, személyesen csak neki, és nem az apja utasítása, nem egy parancs teljesítésének részletei. De talán a férfiak, akik részt vesznek az ellenállásban, és folyton hőstetteket hajtanak végre, nem beszélnek szerelemről ilyen percekben. Holnap ilyenkor, Zsini, pontos legyen, lelte a hang. És Feri elindult búcsúvétel nélkül. Hallatszottak távolodó léptei. Egy darabig még várt, hát ha visszatér. De a hadnagy nem jelentkezett többé. Nem sokára megértette, miért. Kint újra léptek kopogtak, valaki elhaladt a Matula kerítése mellett, egy kései, kemény járású vándor. Közeledése nyilván elriasztotta a hadnagyot. Mindegy, a lényegest megbeszélték. Visszafutott a kerten át, megkopogtatta az ablakot, amely azonnal kinyílt, Kismari lenyúlt érte, segített neki visszamászni a folyosóra. Egy perc múlva a hálóban voltak megint. Nem feküdtek le, várták vissza Bánkit. Gina reszketett az izgalomtól és a borzongató márciusi éjszakától. Megcsókolt? Kérdezte Kismari lázasan. Aztán mindjárt meg is szégyelte magát, mert ugyan hogy csókolhatta volna meg, mikor köztük volt a fal. A Bánki levelére jött? Imád? Eljegyeztétek egymást? Szóról szóra mond. Nem merte megvallani, hogy Feri elfelejtett szerelemről beszélni, hogy csak az apjáról esett szó, az ellenállásról, és hogy Bánki szívessége felesleges volt, Feri az ő idekerülése óta itt szolgált már Árkodon, csak eddig nyilván nem volt szabad jelentkeznie nála. Lám, azon a botrányos istentiszteleten se látta a helyőrségiek között, pedig hiszen ő rendezte át a táblákat. Ráhagyta hát, hogy valóban a Bánki levelére jött, hadd örüljön Bánki. Arra gondolt, holnap végképp elhagyja őket, de ebbe már nem avat be senkit. Ne legyen bajuk később, ha a szökése kiderül, ahhoz már nem fogadhat el segítséget. Holnap éjfélkor nyitva lesz a kertkapu. Még ha Zsuzsanna éppen akkor lépne is ki a szobájából, mikor ő leugrik az ablakból, nem éri el, míg ő a kerten átrohan, abban a hosszú szoknyában, nem tudja olyan gyorsan követni. Bánki fél egykor jött meg, azt közölte, semmi lesz a betegszoba felől. Torma már nem nyög. De Zsuzsanna és az orvosnő ott maradt. Neki is el kellett mondani a hazugságot, hogy Ferivel szerelemről beszélgettek. És hogy mindez neki köszönhető, hogy ne érezze, hiába állt a folyosón lesben olyan sokáig. Nem győzték hallgatni. Újra meg újra el kellett ismételnie a soha el nem hangzott, szerelemmel telt mondatokat, hogy ki örülhessék magukat azok, akik ennyit kockáztattak miatta ma éjjel. És mikor végre elaludtak, ő ébren feküdt, még sokáig, és azon tűnődött, milyen furcsán és váratlanul következnek be az ember életében a legjelentősebb események. Nem úgy, nem is akkor, ahogy és amikor várja az ember. Másképpen, más előzmény után, valahogy logikátlanul. Egyszer csak ott van valaki a karzaton, az ember ránéz, az meg vissza rá, és attól megváltozik az élet egészen. Ez az utolsó éjszakája Matulában. Holnap nélküle maradnak az itt élők, különös fekete-fehér törvényeikkel és ábrándjaikkal, ő reggelre otthon lesz már az apjánál. Ha odafut az ágyához, mindjárt jobban lesz. Ó, hogy megmondta, hogy ha ő nem tudna érte jönni, majd rájön, hogy régtől ismeri már, akire bízta. Hogy ne ismerni Ferit, a szerelmét? Mennyi titokkal, titkolózással jár az apja munkája? Lám, látszatból úgy tett, mintha nem kedvelné Kunc hadnagyot, még a házukba sem engedte be, s közben a legjobb barátja, a leghűségesebb munkatársa, ha rámerte bízni őt, a legkedvesebbjét. Az ajtó megnyílt egy résnyire. Zsuzsanna nézett be. Gina félig lehúnyt pillái alól látta, hogy körülnéz, s azután, miután meggyőződött róla, hogy rendben van minden, behúzza az ajtót, eltűnik. Most úgy érezte, ő a felnőtt, és Zsuzsanna a maga fekete-fehér korlátaival a gyermek, a növendék. Mindegy. A számüzetés ideje letelt. Holnaptól fogva ismét kinyílik előtte a világ. Visszalép bele. Míg a gyermek, az együgyű Zsuzsanna itt marad a rabjának örökre.